Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Örvendezzünk együtt a mi Urunkban, énekeljük így a 47. Zsoltárunknak az első versét Isten tiszteletünk elején. Elfoglalva a 242. énekünket keressük meg. 242. dicséretünket énekeljük mind a 7 verszakával. Téged, Úristen, mi keresztények, dicsérünk és áldunk. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most több helyről is szól hozzánk a Szentírásból. Szól hozzánk Mózes 5. könyve 24. fejezetéből, az első 4 versből, Máté evangéliuma 19. fejezetéből, az első 9 versből, és Máté evangéliuma 5. részéből, a 21. és 22. versből a következőképpen.
Ha valaki feleségül vesz egy leányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. Ha az elmegy a házából, és egy másik emberhez megy feleségül, de a másik férj is meggyűlöli, vállólevelet ír neki, a kezébe adja, és elküldi a házából, vagy ha meghal a második férj, aki feleségül vette, akkor nem veheti újra feleségül az első férje, aki elküldte őt, mert az ő számára tisztátalanná vált az asszony. Utálatos dolog az ilyen az Úr előtt. Ne kövessel ilyen vétket ezen a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy megkísértsék, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Ami tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és más vesz feleségül, az házasságtörő. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére.
Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk Urunkhoz. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk most a házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megtartottál bennünket a mögöttünk lévő napokban, héten. Köszönjük neked, hogy oly nagy szeretettel kíséred a mi lépteinket, s aki rád figyel, azt te vezeted. Köszönjük neked, hogy asztalt terítesz számunkra. Nem csak otthon az asztalt, amelyre a kenyér és egyéb ételek kerülhetnek, hanem a lelkünk számára is asztalt terítesz. Táplálni akarod lelkünket is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy amikor a belső szobáinkban elcsendesedünk, kezünkbe vesszük a Szentírást, imádságban megszólítunk téged, elcsendesedünk előtted és figyelünk rád, akkor is ezt élhetjük át. De ezt tapasztalhatjuk meg itt, a gyülekezet közösségében is, Isten tiszteleteken, egyéb gyülekezeti alkalmakon. Köszönjük, Urunk, mindezt neked. Köszönjük azt is, hogy neked van útmutatásod, eligazító szavad, életünk minden területére nézve, ahogyan hallottuk a házasságra, a férj és feleség, férfi és nő együttélésére vonatkozóan is. Köszönjük, hogy te semmifelől nem hagytál bennünket bizonytalanságban. Köszönjük, hogy járhatunk a te világosságodban, ezeket a dolgokat illetően is. És amikor ezért hálát adunk neked, ugyanakkor hadd valljuk meg vétkeinket is. Hadd valljuk meg azt, hogy bár te világosan elénk adtad akaratodat, mi mégis sokszor nem figyelünk oda erre, nem veszük igazán komolyan. Sokkal jobban számít nekünk az, amit a világban látunk. Olyan könnyen magával ragadhat bennünket a világ, annak korszelleme. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan szabadossá váltak a kapcsolataink, az életünk. Bocsásd meg, hogy bár te adtál törvényeket és útmutatásokat, de ezekről mi már régen elfeledkeztünk. Vagy ha talán tudjuk is, s ha rákérdeznének, el is tudnánk mondani, akár a 10 parancsolatot is, hogy igazán mi azoknak az értelme, s hogy mit jelent az a mindennapjainkban, azt már talán kevésbé tudjuk, és még kevésbé éljük meg. Bocsásd meg ezt nekünk, könyörülj meg rajtunk, Urunk. Segíts nekünk, hogy meghallhassuk ezzel kapcsolatos szavadat is. Segíts nekünk, hogy a szívünk nyitottá válhasson előtted. Ne legyünk megkeményedett szívűek, mint ahogyan hallottuk Jézus szavaiból, hogy a mi szívünk keménysége miatt adott Mózes is engedményt. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd válhasson jó talajjá a szívünk, amelybe hullva a te ígédnek magva, hadd sarjadhasson azt ki, és hadd hosszasson az életünk minden területén neked tetsző gyümölcsöt. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Áldj meg így bennünket, áld meg ezt az Isten tiszteletet. Ámen. ...475. dicséretünk első verszakának éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. 475. dicséretünk így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg! Az előbb ige szakaszok mellett János evangéliumából hangzik hozzánk még Isten beszéde, a 8. fejezet első 11 verséből a következőképpen. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett, ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Eddig Isten írott beszéde, foglaljuk el most a helyünket. Napilap egyik írásának címe, hatalmas betűkkel, légy okos, és válj el. Alatta kisebb betűkkel, Bácskai Júlia pszichológus párkapcsolati üzenete. Könyvének, ahol ez megjelenik, mármint ez az üzenet a címe, a másik arcod. Bevallom, sok volt ez a szembetűnő, hatalmas betűkkel írott mondat az újságban. Légy okos, és válj el. Kicsit megkönnyebbültem, de csak kicsit, amikor elkezdtem olvasni a cikket. És kezdtem megérteni azt, hogy az újságíró hogyan is reagál erre az üzenetre, egyáltalán a könyv mondani valójára. Maga a könyv egy nőről szól, aki a pszichológussal folytatott beszélgetés közben rájön arra, hogy csapodár férje és lázadó kamasz lánya mellett alárendeltként él. És a pszichológus sugallatára gyökeres változásra szánja el magát. Kilép a házasságból, új nevet vesz fel, másmilyen ruhába kezd el járni, sőt, mitől szerelmes lesz. Az újságcikk szerzője szerint az egész könyv, ennek a pszichológusnak a könyve azt sugallja, hogy az élet, kedves olvasó, ilyen egyszerű. Elég egy nagy elhatározás, és a kisiklott vonat gyönyörűen pályára áll. És most hadd olvassa fel szó szerint ennek az újságírónak a cikkéből egy rövid részt, hogy mit is ír még ezzel a könyvvel kapcsolatban. A másik arcod női könyv könnyen érthető üzenettel. Légy büszke, és válj el, ha másképp nem megy. Olykor valóban nincs más megoldás. De vajon olyan álszentségtől békjúzott társadalomban élünk-e, ahol a nőknek erre a buzdításra van szükségük a boldogsághoz? Vagy netán jobb lenne azt tudatosítani, hogy egy életre választunk, sejtve mennyi munka, szenvedés, bánat és öröm jár ezzel a döntéssel? És vajon mihez kell nagyobb erőfeszítés? A család összetartásához? Vagy ahhoz, hogy bevágjuk magunk után az ajtót? Válasz helyett, folytatja az újságíró, álljon itt egy tény. Hazánkban minden második házasság felbomlik. És a válások 71%-át nők kezdeményezik. Szeretnék arról olvasni rengeteget, hogyan házasodjunk, hogyan bízjuk ki egymást, hogyan, mikor vállaljunk gyereket, és miképp legyünk önmagunk család mellett is. Mert válásból már igen jók vagyunk. De a házasságot még tanulnunk kell. Fejezi be a gondolatai közlését a cikknek az írója. Szégyenkezve gondoltam közben arra, hogy vajon mi keresztények mennyire tudunk üdítő példákat felmutatni ebben a világban, ahol ilyen tényekkel kell szembenézni, mint amilyet itt sorol az újságíró is. Tudunk-e segíteni hiteles útmutatással a fiataloknak és a bajba került házasoknak? Nem úgy van-e, hogy nekünk is nap mint nap szükségünk van az Úr Jézus Krisztus kegyelmére és az ő helyreigazító szeretetére? Figyeljünk hát most is így az ő tanítására. Ebben a cikkben az állt, hogy minden második házasság felbomlik, és a válások 71%-át nők kezdeményezik. Lehet, hogy miközben ez elhangzott, a kedves férfi testvérek megkönnyebbülten lélegeztek föl, és gondolták magukba, na hát, mégsem mi vagyunk igazán a hibásak. Ezek a nők, mondtuk is mindig, hogy a nők olyanok, amilyenek. Nos, amit megérthetünk Isten igéjéből, és első gondolatként fogadjuk el, nem tőlem, hanem az Isten igéjéből, és így magától az Úrtól, hogy a házasságkerés az közös bűn. Hallottuk János evangéliumából, hogy a farizeusok és az írástudók odavisznek egy asszonyt Jézus elé, akit házasságtörésen értek, és hivatkoznak a mózesi törvényre, hogy az ilyennek halállal kell lakolnia az ő tettéért. János evangélista azonban azt is feljegyezte, hogy ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak mi is volt ezzel a cselekedetükkel a valódi céljuk. Így olvastuk, hogy próbára tegyék, mármint Jézust, és legyen mivel vádolniuk őt. A farizeusok és az írástudók hamisságát jelzi ez a tény is, mint ahogy az is, hogy csak az asszonyt vitték oda Jézus elé, holott a házasság töréshez kellett egy férfi is. A férfit miért nem vonzolták oda? Jól lehet tudjuk, hogy Jézus korában a nőknek valóban alárendelt szerepük volt. De mégis a férfi büntetését miért nem szorgalmazzák? Amikor olvasva ezt a történetet idáig jutottam, akkor így magamban azt mondtam, hogy stopp. Most állj meg. És álljunk meg mindnyájan egy pillanatra. Mielőtt nagyon belemelegednénk ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak a kritizálásába. Hiszen nem így viselkedünk mi is sokszor, mint ahogy ezek a farizeusok és írástudók. Magunkat védve, magunk érdekében, valaki mást kezdünk el hibáztatni, mást rángatunk elő, és újjal mutogatunk rá, hogy ő volt az oka, ő a hibás. Tesszük ezt mindenféle kapcsolatainkban sajnos. S hányszor a házastársunkkal is. Nem én, hanem a férjem, a feleségem a hibás. Miatta van annyi feszültség és annyi nézeteltérés és veszekedés otthon. Miatta ragadott meg annyira a kolléga gyengétsége, vagy a kolléganő kedvessége, ha a férjem, a feleségem nem olyan lenne, mint amilyen, akkor nem bonyolódtam volna bele ebbe a másik kapcsolatba. Ezzel szemben Isten igéje arra tanít bennünket, hogy a házasságtörés közös bűn. Emlékezzünk csak vissza Jézusnak arra a mondatára, amelyet Mózes első könyvéből idéz. Még ott a Szentírás legelső lapjain olvashatjuk a férfiról és a nőről, hogy elhagyja a férfi az ő anyját és apját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ketten egy testé. És ez nem csak a nemi egyesülést jelenti, ez az egy test. Egy házasságon belül, még csak nem is csupán az anyagi javak, a sors, az értek, a kudarcok, a sikerek válnak közössé, hanem a bűn is. Közösen szenvednek miatta a felek, de kölcsönös a felelősségük is egymás bűnéért. Alig-alig lehetséges az, hogy csak az egyik fél hibás valamelyik ügyben. De hát mi is lényege szerint a házasságtörés? Azt gondolom, hogy ezt a kérdést sem lehet kikerülni. Amikor erről beszélünk, hogy a házasságtörés az közös bűn. Ez az asszony, akit házasságtörőként vonszolnak a farizeusok és az írástudók oda Jézus elé, minden bizonnyal testi kapcsolatba bonyolódott egy férfival, aki nem a férje volt. És ilyen cselekedetre gondolunk általában hallva ezt a fogalmat, hogy házasságtörés. Megcsalja a házastársak egyike a másikat. Azonban a Szentírás eredeti szövegében lévő szót, illetve a Biblia egészét figyelembe véve, rá kell döbbennünk arra, hogy ez a fogalom házasságtörés nem csupán ennyit foglal magában. Annál is inkább, mert még maga a testi házasságtörés is egyben lelki is. Mert a nemi egyesülésben nem csak a testünk vesz részt, hanem az egész ember. Jézus Krisztus pedig a hegyi beszédben egészen mélyre megy ezzel kapcsolatban is. Úgy, ahogyan ő azt szokta, és a szívünket leplezi le. A szívben lévő sok parázna kívánságot, vágyat, gondolatot. és azt is paráznaságnak nevezi. Ír a Biblia arról is, hogy valaki a házasságkötése előtt is megtörheti már a maga jövendő házasságát, vagy a partnerének a jövendő házasságát. Ez is paráznaságnak számít. Egyáltalán Isten a szexualitást a házasságba helyezte bele. És minden olyan alkalom, amikor ezen kívül gyakorolja azt valaki, az paráznaság, házasságtörés a Biblia világos tanítása szerint. A Szentírás azonban, amikor paráznaságról beszél, akkor találkozhatunk ilyen fogalommal is, hogy lelki paráznaság. Lehet úgy is házasságot törni, hogy nem jön létre testi kapcsolat egy férfi és egy nő között. Mégis hűtlen az illető, mert érzelmileg, intellektuálisan, házasságon kívüli kapcsolatban keres kielégülést. Az Ószövetséget olvasgatva láthatjuk azt, hogy Izrael népe is lelki paráznaságot követett el, amikor bálványokkal paráználkodott, amikor nem az élő Isten tisztelte és szerette, hanem mindenféle más isteneknek áldozott, más istenektől várt és kért segítséget. Ennek megfelelően lelki paráznaságban él. Például az a férfi, akinek a felesége a bejárónője, meg az ágyasa, de igazán, mondjuk kolléga nőjével értik meg egymást. A kolléga nőjével tud mélyen és meghitten beszélgetni. Ez is hűtlenség az Isten szemében. És az ilyen kapcsolatot éppen úgy abba kell hagyni, mint a testi parázna viszonyt, ha azt akarjuk, hogy felépüljön a házasságunk egysége. Ez az egy testi létel, amelyről Isten beszél nekünk. Vannak olyanok is, számtalan példával találkozunk, akik a saját édesanyjukkal csalják meg a házastársukat, mert szorosabb vele a kapcsolatuk, mint a párjukkal. A házasságtörés lényege szerint kielégülés valaki mással, aki nem a házastársam. Sőt, nem csak valaki mással, hanem valami más is lehet ez. Meg lehet csalni a házastársat bármilyen hobbival, ami előnyt élvez a házastárshoz képest, sőt, a munkával, a hivatással is, és ami igazán döbbenetes, még a szolgálattal is. Házasságtörő az alkoholista is, és minden kémiai és szellemi drogélvező is, mert külön világot alakít ki magának, amelyből a párja ki van zárva. Azzal kezdtük, hogy a házasságtörés közös bűn. De ha a házasságtörés közös bűn, akkor annak elkerülése közös feladat. Mi látjuk és tapasztaljuk sajnos, hogy képesek vagyunk arra, hogy egymást házasságtörővé tegyük. Nehéz szembesülni ezzel, de ez nem változtat a tényen. És ezért is olyan vigasztaló az a Jézusi gondolat, hogy viszont arra is képessé válhatunk, hogy egymást a házasságtörés bűnétől megőrizzük. Ez minden házasságban élő embernek óriási lehetősége, és ugyanakkor óriási feladata is. A paráznoság, a házasságtörés legfőbb ellenszere az, hogyha eleve úgy gondolunk a házasságra, ahogyan arról a Szentírás beszél, vagyis úgy, hogy az két embernek teljes, mondhatnám így, hogy totális és kizárólagos szövetsége. Ugyanúgy, mint ahogy Istennek az ő népével kötött szövetsége is, totális és kizárólagos szövetség. Az, hogy teljes, hogy totális, az azt jelenti, hogy az élet minden területén teljes közösségben élnek a szövetséges társak. Házasságról lévén szó a férj és a feleség, az isteni szövetségről lévén szó pedig Isten és az ő népe. Az pedig, hogy kizárólagos ez a szövetség, azt jelenti, hogy mivel teljes közösségre jutottak, ehhez hasonló közösségre senki mással nem juthat az ember a házastársán kívül, illetve az élő Istenen kívül a benne hívő nép. És olyan jó lenne, hogyha elhinnénk azt, nem nekem, hanem az Úrnak, az ő beszédének, hogy ez egyáltalán nem teszi szegényebbé az embert, hogyha vállalja ezt a teljes és kizárólagos szövetséget. Sőt, éppen az így értelmezett házasságban bontakozhat ki igazán az ember. Az így értelmezett házasságban válhat azzá, aki. És csak az ilyen házasságban kaphatja meg az ember azt, amire a szíve mélyén annyira vágyik tulajdonképpen mindenki. A fészek meleget, az otthon meleget, a biztonságot, és még nagyon sok lelki és szellemi értéket. És csak az ilyen közösségben élheti meg az ember az igazi szabadságot is. Azt a szabadságot, amit alkalmi kapcsolatokban, futók, kalandokban, lopva, bújva, meg hazudozva, vagy éppen hivalkodva folytatott parázna életmódban semmiképpen nem élhet meg, és nem kaphat meg. Mindnyájan kísértések között járunk. Filmek, televízióban. Tele vannak erotikus és ehhez hasonló jelenetekkel, ponyvaregények, pornóiságok, interneten is mindenféle ilyen oldalak. Meg az öltözéten spóroló alakok, akik így járnak körülöttünk. Helyeknek olyan nagy a vonzerejük, hogy ezt a vonzást szüntelenül ellensúlyozni kell otthon. Hogy lehet ez? Úgy, hogy nem taszítom bele még inkább a másikat a kísértésbe, úgy, hogy aztán majd újjal tudjak mutogatni rá, hanem kivédem a támadást, amennyire csak rajtam áll. Megvédem őt. A lehető legnagyobb türelemmel, gyöngétséggel, melegséggel, szeretettel. Ezért szól a Szentírás több helyen is arról, hogy a házasságot ápolni kell. Nem elég csak megkötni, hanem folyamatosan ápolni, őrizni kell. Szinte már talán mosolyogtató sztoriként terjed közöttünk az a történet, hogy a férj ül a házasság gondozó szakember előtt, és meséli a különböző problémákat, melyek a házasságukban adódnak, és aztán egyszer csak megkérdezi a házasság gondozó tőle, hogy mikor mondta utoljára a feleségének azt, hogy szereti őt. Hát, amikor elvettem őt feleségül a templomban, és azóta, Hát minek? Hát megmondtam akkor. Miért kell ezt újra és újra ismételni? Nem elég az? Bizony, vannak, akik valahogy így gondolkoznak, hogy hát szeretlek, és kész. Ezzel mindenben van fejezve. Mit kell erről ennyit beszélni? Pedig igenis kifejezésre kell juttatni a szeretetet, és olykor szavakkal is. Mert azzal nem kész, hogy az egyik szereti a másikat. Annak a másiknak is tudnia és éreznie kell ezt, hogy valóban szeret engem a társam. Ha pedig valakinek olyan nehéz kimondani ezt időnként, hogy szeretlek, akkor lehet, hogy nem árt az élő Isten előtt egy kicsit elcsendesedni, és belegondolni abba, hogy szeretem-e igazán a házastársamat. A szeretetet a házasságban gyakorolhatjuk úgy is, hogy a feleség azt az ételt teszi a férje elé, amelyről tudja, hogy nagyon-nagyon szereti. Vagy a férj időnként hazavisz néhány szál virágot a feleségének. De mindezek mellett, az ilyen apró és mégis sokszor nagyon sokat érő cselekedetek mellett, nagyon fontos az, hogy felderítsük, hogy mi is az, amire valóban szüksége van az én férjemnek vagy feleségemnek. Lehet, hogy a kedves szavak hiányoznak, vagy lehet, hogy a gyengétség, az ölelés, vagy az is lehet, hogy azt szeretné a társam, hogy sokkal több időt töltsek el vele együtt. Ezeknek a felderítéséhez adott esetben aktív odafigyelésre és sok-sok leleményre van szükség. És ez azt is jelenti, hogy egyre jobban megismerem a páromat. Érdekel, hogy mi bántja, hogy mi okozna neki örömöt. Hogyha konfliktus keletkezik közöttünk, akkor pedig megpróbálom az ő szemszögéből látni a problémát. Nekünk, asszonyoknak lehet, hogy olykor érdemes lenne belegondolnunk abba például, hogy mi lenne, ha olyan férj, vagy olyan főnököm lenne, mint amilyen főnöke a férjemnek van. Némely férj pedig jól tenni lehet, hogyha legalább egy hétre egyedül maradna az egy-két pelenkás gyermekkel. Úgy reggeltől estig. Lehet, hogy utána jobban megérteni a feleségét. Őrizni, ápolni kell a házasságot mindvégig. Higgyük el, hogy sokszor elég egy-egy helyén mondott szó, vagy egy őszinte érzésből fakadó gesztus, amely helyre zökkentheti a megbillent házasságot, vagy házas felet. Mindenképpen igaz ez, amit annak idején Isten az embernek mondott az egész teremtettségre is, hogy őrizd és műveld azt. Őrizzük, ápoljuk a házasságot folyamatosan. És hadd fejezzem be azzal, hogyha most valaki úgy érezte, hogy mindaz, ami itt elhangzott, engem már nem nagyon érint, mert még nem élek házasságban, vagy már nem élek házasságban, akkor ők se gondolják azt, hogy mindezt szabad csak úgy elengedni a fülük mellett. Mert azt gondolom, mindnyájunk felelőssége is valamilyen módon ez, hogy a házasságok épek maradjanak. És amivel kezdtem is, a felolvasott, illetve idézett cikknek kapcsán, hogy úgy szégyeltem magam, hogy vajon nekünk keresztényeknek van-e hiteles üzenetünk mindezekkel kapcsolatban. Hát ezért is érdemes mindnyájunknak odafigyelni Isten beszédére. Ezért is érdemes végig gondolnunk, Mert hogyha nem élünk házasságban, akkor is adott esetben a körülöttünk élőket tudjuk segíteni Isten eligazító szavával. Áldjon hát meg ebben bennünket a mi Urunk. Házasságban élve, hogy tudjuk kitartóan ápolni a házasságunkat, és aki éppen nem él, nem élhet házasságban, az pedig imádkozzon nagyon sokat a házasságban lévőkért, a családokért, s vigye, s mondja mindazt, amit erről tanít Isten az ő beszédében. Amen. Négyszázhatvannegyedik énekünk első és második verszakát énekeljük most. Kérjük, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. És bárcsak így lenne, hogyha valami miatt is megkeményedett a szívünk, akkor engedjük, hogy Isten meglágyíthassa. Urunk Istenünk, amikor Te abban a rendben, amelyet teremtettél ide a világ mindenségbe, a földünkre, belehelyezted a házasságot is, akkor arra gondoltál, hogy férfi és nő házassága is rád mutasson, rólad beszéljen, a Te szeretetedről, arról az egységről, amely Atya, Fiú és Szentlélek között van. Ahogyan Jézus is mondta, hogy egyek vagyunk, egy vagyok az Atyával. Hogy férfi és nő kapcsolata is ezt hirdethesse, hogy van, létezik ilyen egység. Ó, bocsásd meg, hogy mint ahogy annyi mindent úgy eltorzítottuk és elrontottuk ezt a Te fenséges gondolatodat és tervedet, akaratodat is. Bocsáss meg nekünk, hogy még mi keresztjének is úgy élünk, olyanok a házasságaink, hogy azokból sokszor nem nagyon tanulhatnak azok, akik még nem ismernek Téged. Nem nagyon fedezhetik fel benne a Te szeretetedet, a Te összetartó hatalmadat, békességedet. Bocsáss meg nekünk, Urunk! S bocsásd meg azt is, hogy oly keveset imádkozunk családokért, házasságokért, azok épségéért. Bocsásd meg nekünk, hogy nem érezzük talán még igazán a felelősségünket, hogy nem érezzük azt, hogy mit is bíztál Te ránk, milyen drága kincset, s hogy ezt tovább lehetne adni, hogy lehetne jó példát mutatni, és lehetne beszélni arról, hogy te hogyan gondoltad el férfi és nő együttélését. Ehelyett mi sokszor a világgal együtt olyan jó ízűen sámcsogunk azon, hogy kiknek milyen a házassága, hogy hogyan élnek, vagy éppen azon, hogy milyen képmutatóak, hogy kívülre mutatják a szépet, a jót, miközben belül ki tudja igazán, mi minden van. Ó, bocsáss meg nekünk, Urunk! Bocsáss meg nekünk azt, hogy mi is mindig még, vagy sokszor még a rossz felé hajlunk. Arra kérünk téged. Segíts, hogy hadd gyökerezhessünk igazán beléd. Ahogyan Jézus Krisztus elmondta azt nekünk, a szőlőtől és szőlővesszők példázatában. Szőlővesszőként hadd tudjunk igazán belőled táplálkozni, tőled tanulni, tőled erőt meríteni, világosságot kapni, és mindent tőled venni, tőled elfogadni. Hogy hadd lehessen igazán életünk, neked tetsző életünk, hadd lehessen neked tetsző a házasságunk, és hadd tudjuk így módon is segíteni ezt a világot, amelyben úgy elterjedt a szabadosság, a szabad gondolkozás, életmód, és amelynek a következményeit is láthatjuk, és le kell aratnunk. Oly sok lelkisérült gyermek, annyi lelkisebb is fájdalom. Ó, Úrunk, könyörülj meg rajtunk. Segíts, hogy hadd vágyakozzunk a tisztaságra, a szentségre, amit te kérsz is tőlünk. És hadd tudjuk az életünket igazán a te uralmad alá helyezni, mert csak ott valósulhat meg ez. De erősíts bennünk a hitet, hogy viszont a te uralmad, szent lelked erőterében tényleg megvalósulhat. És köszönjük azt, hogy ott még arra is van lehetőség, hogyha mégis vétkezünk, akkor oda vihessük a mi vétkünket Jézus Krisztus keresztjéhez, és elfogadhassuk a bocsánatot hittel, hogy ő fölviszi, fölvitte az ilyen jellegű bűneinket is a keresztre, és van ezekre bocsánat. És ez a bocsánat, és Jézus Krisztusnak az áldozata, kimondhatatlan szeretete, késztessen bennünket arra, hogy tényleg tisztán éljünk, végezze el bennünk, hogy szentül tudjunk élni. Házasságban is, házasságon kívül is. Urunk, így esedezünk most hozzád, hogy add nekünk a te lelkedet, add belénk, hadd tudjuk Jézus Krisztust elfogadni, megváltónak, Urunknak, hiszen akkor ígéreted szerint miénk a te lelked, bennünk él, bennünk munkálkodik, és készítesz mindarra, ami neked kedves. Imádkozunk hozzád így, Urunk, különösképpen is most a fiatalokért, a családosokért, s hadd imádkozzunk a hittanos családokért is. Urunk, áld meg őket is, hogy a szülők is vágyakozzanak téged megismerni még jobban, veled élni, a te tisztaságodra, szeretetedre, szentségedre. Hadd tudjuk ebben segíteni őket, tudjunk kitartóan imádkozni, értük is, egymásért is. És könyörülj meg egész népünkön, Urunk, hogy végre felébredhessünk. Urunk, a te szent lelked tudja ezt csak elvégezni. Ezért esedezünk hozzád, Urunk, kegyelmedért. Cselekedd meg ezt velünk, hogy hozzád tudjunk fordulni. Minél többen, mindnyájan. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ahogyan hirdettem is múlt vasárnap, most Isten tisztelet után lehetőség van arra, hogy lent a gyülekezeti termünkben még együtt legyünk. Készült egy kis teja, lehet kortyolgatni az közben, és egymással beszélgetni. Tudjuk, hogy az Isten népe az olyan, mint a test. Jézus Krisztus a fő, mi a tagjai. Igencsak szoros kapcsolatban vannak azok a tagok. Én nem mindig érzem azt, hogy mi ilyen szoros kapcsolatban lennénk. Ezek az alkalmak, ezek mind ezt a célt szolgálnák, hogy egymást megismerhessük jobban, és egymás gondjait is, örömeit is, és tudjuk ezekért is magasztalni Istent, illetve imádkozni valóban egymásért. Éljünk tehát ezzel a lehetőséggel. Én tudom, hogy vasárnapi ebéd és egyebek, de szerintem ez az ebéd megvár mindenkit. Úgyhogy sok szeretettel hívok és várok mindenkit le a gyülekezeti termünkbe Isten tisztelet után. Hirdetem azt is, hogy délután 4 órától családi istentisztelet lesz, és a családi istentisztelet után is egy kis tejára meghívjuk az itt lévőket. Én nagyon szépen köszönöm azoknak a testvéreknek a segítségét, akik a tejafőzésben, terítésben és egyáltalán ezeken az alkalmakon szolgálnak így módon. További alkalmainkat is hirdetem, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órától bibliaóra, pénteken 3:30 kezdettel konfirmációs óra lesz, 7 órától ifjúsági bibliaóra, és szintén 7 órától bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyermekek számára, két csoportban reménység szerint, lesz a 4 gyermek, gyermekistentiszteletet tartunk. Hirdetem azt is, hogy kicsi gyermekekkel is lehet jönni, hallgatni Isten igéjét, velük pedig itt a templom szintjén lévő szobában lehet hallgatni az Isten igéjét, tehát mindazt, ami itt elhangzik. Ezzel kapcsolatban van egy kérésem, egy tiszteletteljes kérésem, hogyha esetleg valahol van már feleslegessé vált, de még jó állapotban lévő kiságy vagy járóka, amely úgyis csak talán kidobásra, vagy nem tudom, hasonló sorsra jutna, akkor kérjük szépen ide ebbe a babaszobába, hogy tegyük minél otthonosabbá azt is ezeknek a szülőknek, akik kicsi gyermekkel hallgatják ott az Isten tiszteletet. Hirdetem azt is, hogy február 7-én szombaton este 6 órakor templomunkban zenés áhítat lesz. Ezen a zenés áhítaton a Pomázi Református Egyházközségnek az énekkara énekel. Meghívókat, szórólapokat találunk ott hátul a persel mellett, azokból vihetünk el nyugodtan. Jó néhány vasárnap kértünk még a templomunk, illetve gyülekezeti helyiségeink takarításához vállalkozó szellemű testvéreket. Örömmel hirdetem, hogy 2 is jelentkeztek, így most már 5 páros végzi ezt a munkát, felváltva, és Isten dicsőségére. Én köszönöm mindnyájuknak, hogy lehetővé teszik számunkra azt, hogy tiszta helyiségekben tarthassuk az Isten tiszteletet, illetve az alkalmainkat. Keresztkérdések kurzus indul februárban, az első alkalom 16-án hétfő este lesz, 7 órakor kezdődik, 10 héten át, minden hétfő este lesz alkalom, amely alkalom vacsorával kezdődik, előadás hangzik el, és utána létszámtól függően csoportokban lehetőség lesz az elhangzottak megbeszélésére is, tehát kérdések feltételére is. Jelentkezni erre a kurzusra február 10-ig lehet a lelkészi hivatalban, illetve itt alkalmak előtt után is. Húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe továbbra is várjuk a testvérektől az írásokat, bizonyságtételeket, gyülekezeti alkalmakról szóló beszámolókat. Ennek a beadási határideje pedig február 20-a. Végül pedig az adakozás lehetőségét említem, gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegény életére tettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. 469. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig az utolsó verszakát majd fennállva. 469. dicséretünkkel kérjük, Jézus nyájos és szelíd, láss meg engemet! Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra. És most kivételesen nem megyek oda a bejárathoz, mert nagyon sok szeretettel kérek mindenkit, hogy erre itt az oldalsó bejáraton menjünk le a gyülekezeti helyiségünkbe.